Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg a virágvasárnapi evangéliumot Máté írása szerint a 21. fejezetből, az első 13 verset olvasom. Máté evangélium a 21. részének az első 13 versét olvasom, így hangzik. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék mindaz, amit az Úr mondott a próféta által. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, aki alázatos és szamárháton ül, igavonó állat csikójám. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: kicsoda ez? A sokaság ezt mondta: ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik: megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Isten szent lelke, áldja meg ezeket a kemény szavakat, jöjjetek, őt hívjuk segítségül, imádkozzunk. Úr Jézusunk, köszönjük neked, hogy te sohasem részrehajlóan tanítasz és beszélsz rólunk és hozzánk. Köszönjük, hogy a te szavaidra tényleg lehet építeni, mert te azt mondod, amit gondolsz, ami a valóság. Köszönjük azt az őszinteséget is, amellyel szinte csak te magad bírtál és rendelkeztél ezen a virágvasárnapi ünnepnapon, hiszen belül a szívében talán mindenki más gondolt, mint amit mutatott vagy amit mondott. Prófétálnak véltek téged, miközben te sokkal nagyobb vagy annál. Könyörögve kérünk, segíts, hogy mi inkább a te őszinteségedet akarjuk követni, semmint azt, azokat a gondolatokat, amelyek bennünk megszületnek, amelyek eltávolítanak, elválasztanak tőled. Könyörögve kérünk, segíts, hogy tudjunk rád hallgatni, rád figyelni, és add, hogy ne csak ebben az órában, hanem egész életünkben egyre inkább a tiéd lehessünk. Kérünk, bocsáss meg nekünk azt, hogy sokszor bennünk sincs őszinteség. Talán még feléd sem, talán még önmagunk felé sem, nem beszélve a többi emberről. Könyörögve kérünk, segíts meg bennünket, hogy ne építsünk hazugságból pillanatok alatt úgyis összeomló birodalmakat, hanem hadd válasszuk az őszinteség útját, amellyel eléd állhatunk, amellyel saját magunkra is nézhetünk, és amellyel részt vehetünk közösségeink életében. Kérünk, irgalmazzál, szólj a szívünkhöz, add, hogy virágvasárnapi örömmel és őszinte, irántad való őszinte rajongással indulhassunk majd tovább életünk további útjaira. Ámen. Énekelt imádságunk, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mennek, a 463. dicséret, annak is az első verse, 463. énekünk első verse: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Égi angod jár. Az ige, amely az imént hallottakon túl szívünkhöz szól a mai istentiszteleten, Máté evangéliuma 21. fejezetének a 42. versében, annak is a második felében van megírva. Máté evangéliuma 21. részének 42. versét, az Úr Jézus szavait olvasom. Sosem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, akik jártak már valaha Dél-Koreában, csodálattal emlékeznek vissza azokra az élményekre, amelyekben részük lehetett. Ugyanis az az ország néhány évtizede igen nagy méretekben keresztjén, főképpen református, protestáns hitre tért, és hát ez meglátszik az országon, a himnusztól elkezdve, az építészeten át, elmenve egészen nyilvánvalóan az embereknek a viselkedéséig. Én magam is eltölthettem a debreceni kántussal 2002-ben két teljes hetet ebben az országban. Rengeteg gyülekezetben jártunk, találkoztunk hívőkkel, lelkipásztorokkal is, és ez a két hét, bátran mondhatom, hogy jellemformáló erővel bírt az én életemben a hitemre nézve. A mi európai kereszténységünk nagyon sokszor a megszokásnak az egyhangúságát árasztja magából. Mintha azok a csoda történetek, amelyeket a Bibliából hallunk, olyan természetesek és egyszerűek volnának, mint inni egy pohár vizet, vagy felemelni a kezemet, meg letenni. Mintha éppen ugyanennyi volna egy-egy csoda is. A korai keresztények azonban rácsodálkoznak Istennek a tetteire a Bibliából, és azokat ma is lehetségesnek és hatásosnak tartják, és nem csak hallanak ezekről, hanem valóban építenek az életüket, és ráépítik ezekre. Így hát hadd kezdjem a mai igehirdetést egy megtörtént esettel, amely Dél-Koreában esett meg. Két jómódú keresztjén valamikor a koreai háború utáni, már akkor is ébredési időszakban elutazott Koreába. Egy alkalommal vidéken az egyik szántóföldön egy sajátos jelenetre lettek figyelmesek. Az eke elé egy igavonó állat helyett egy fiatalember volt befogva. A primitív faekét pedig egy ősz öreg bácsi tartotta. Az egyik vendég gyorsan le is fényképezte a jelenetet, hát ilyet itthon nem látunk. Bizonyára nagyon szegények ezek az emberek, mondta a vendéglátójuknak. Igen, a múlt esztendőben új gyülekezeti termet akartunk építeni, és ők nagyon szívesen hozzájárultak volna, de hát nem volt pénzük. Ekkor eladták a bivajukat, akivel addig dolgoztak, és az árát minden estől elhozták nekünk. Hát ezért húzzák ezen a tavaszon ők maguk az igát, az ekét. A két turista megrendülten hallgatta a történetet, az egyik aztán megszólalt, hát ez azért valóban egy hatalmas nagy áldozat. A válasz így hangzott, ők maguk nem látták annak. Inkább kiváltságnak tartották, hogy volt egy bivajuk, amit eladhattak, és aminek az árát az Isten dicsőségére felajánlhatták. Hát ebből mi nyugati keresztjének is tanulhatunk, én magam is tanúsíthatom, hogy ott tényleg tulajdonképpen mindennaposak a hasonló jelenetek, ma már nyilván nem az állatot adják el, de az, hogy életbe vágó kérdésekben valóban hittel döntenek, és fenntartják a gyülekezeteiket úgy, hogy hatalmas az épülés napról napra, évről évre, ez egészen biztos. Szóval ebből mi is nagyon sokat tanulhatunk, mint ahogyan abból is, hogy a királyok királyának alázatos, szegényes királyi bevonulása népe fővárosába, illetve kitartása egy tökéletesen reménytelennek tűnő helyzetben, minket is ilyen hitre kellene, hogy sarkaljon. Mink van még a lelkünkben, a szívünkben, amivel az Istent szolgálhatnánk? Az elsőként felolvasott történet az Úr Jézus földi életében, földi testi életében az utolsó hétnek a kezdete. Ekkor ő elérkezettnek látta az időt arra, hogy immáron az egész nagy, széles nyilvánosság előtt is megmutassa, hogy ki ő. Az Ószövetséget jól ismerő és értő zsidó emberek számára világosak lehettek azok a jelképek, amelyekre az Úr Jézus a legmesszebb menőkig oda is figyelt, hogy ezek mind a helyükön legyenek. Sokan tudták hát, hogy ő nem rabbi, nem is próféta, hanem mindezek egyszerre, de úgy, hogy ő egyúttal a várva várt messiás, a megváltó is. Hát ezért részesítették őt királyi köszöntésben. A virágvasárnapi történet ugyanakkor ugyanazt a kérdést veti fel, amelyet az Úr Jézusnak az egész szolgálatával kapcsolatban mindig feltehetünk, és amely fel is szokott merülni. Hát miért nem választott vajon az Úr valami egyértelműbb, valami félre magyarázhatatlan módot arra, hogy a hatalmát bemutassa? Hiszen az emberek a gazdag királyt becsülik, nem a szegényt, és az erőszakos királynak engedelmeskednek, nem a jó szívűnek. Krisztus pedig se nem gazdag, se nem erőszakos. Ő egészen más, mert nem emberi király, hanem ő maga az Isten. Ezt a különbséget akarja az emberi gondolkodás és az ő gondolkodása, az ő valósága és a mi valóságunk között felmutatni minden példázattal, minden elsőre nem olyan könnyen érthető tanítással, illetve ezzel az egészen egyedülálló jeruzsálemi trón foglalással is. Király vagyok, de nem olyan, amilyeneket ti ismertek, hanem olyan, ami erre igazán szükségetek van. Megdöbbentő a különbség például abban, ahogyan a szervezés, illetve a bevonulásnak a lebonyolítása történik. Hiszen az uralkodói ceremóniákat a mi világunkban, illetve amikor tömegeket megmozgató állami események következnek, akkor ezeket arra hivatott tisztviselők egész hada szokta szervezni, előre megtervezni és aztán levezényelni. Egy ilyen rendezvény kapcsán a szervezőknek mindig tekintettel kell lenni a legkülönbözőbb eseményekre, váratlan, rendkívüli helyzetekre is fel kell készülni, és még így sem sikerül mindig mindent bekalkulálni. Ezzel szemben Máté beszámolója szerint az Úr Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulása során a legapróbb részletektől a nagy összefüggésekig minden úgy következett be, ahogyan azt az Úr akarta, ahogyan azt Zakariás próféta már régen megjövendölte. Pedig hát nem történt előzetes szervezés, nem voltak tisztviselők százával, ezrével a tömegben, mégis minden úgy volt, ahogy lenni kellett. A helyszín, az időpont és a szereplők. A tanítványok, a szamár, a csikója, aztán a szamár gazdája, a Jézus ünneplő sokasság, a város lakosai és az ott lévő zarándokok mind-mind a régen elrendelt módon vesznek részt ebben az eseményben úgy, hogy erre őket senki nem tanította, nem vettek részt valamiféle képzésen, nem nyomtak a kezükbe papírt, senki nem kiabálta megafonba, hogy ide menjünk, oda menjünk. Semmiféle szervezésre nem volt szükség. És nincsenek vészforgatókönyvek sem, menekülő utak vagy ügyeletes orvos. Minden olyan magától értetődő természetességgel történik ezen a napon. Miért? Mert nem létezik olyan ellenséges erő vagy hatalom, ami az Úr Jézusnak ezt a szándékát, hogy ő bevonuljon Jeruzsálembe, keresztül tudta volna húzni. Nem létezik akkora erő. Testvérek, hatalmas az üzenete ennek a dolognak. Biztosak lehetünk abban, hogy az Úr Jézus ma is pontosan ugyanígy akadálytalanul érvényesíteni tudja az ő szándékát. Isten országának a működésében ma sincs semmiféle esetlegesség, hogy majd kiderül, hogy fog történni. És ma sincsenek vészforgatókönyvek. Mert amit az Isten szándéka elrendel, az ennek a világnak a keretei között is úgy működik, hogy nincs az az ártó erő vagy hatalom, ami kétségbe vonhatná Isten szándékát. Így hát ideje lenne a kereszténységünket, a gyülekezeti, a családi és az egyéni életünket is végre erre a tényre alapozni. Ideje lenne, hogy ez az Istenbe vetett mélységes bizalom felébredjen bennünk, és meglátszon végre a döntéseinken. Így valóban Krisztus lenne az életünk, az erőnk, a jövőnk. Így meglátszana, hogy nem félünk a haláltól, mert tudjuk, hogy Krisztus valóban hatalmasabb nála. Így meglátszana, hogy nem a saját kezünkben, a munkánkban, a pénzünkben bízunk, hanem Krisztusban, és tőle kérjük, és tőle fogadjuk el a mindennapi kenyeret. Így meglátszani, hogy nem pihenni, vagy éppen álmodozni járunk a gyülekezetbe, hanem az életünk legfontosabb eseménye az istentisztelet, mert itt merítünk erőt ahhoz, hogy hitben élhessünk. Az Úr Jézus úgy tartott mindent a kezében, hogy még a szamár is kölcsönben volt. Hogy nem kaptak a közelgő eseményre meghívót az emberek, hogy az Úr Jézus nem kért engedélyt a város vezetőitől. Mégis ezen a napon minden úgy történt, ahogy történnie kellett, gyönyörűen. Isten sokkal többre képes, mint amire mi képesnek tartjuk őt. Ideje lenne engednünk, hogy meggyőzzön saját kivételes képességeiről. Ha pedig már meggyőzött, akkor ezekkel tervezzünk. És ne legyünk olyanok, mint akik elárultan, reményvesztetten, pesszimistán állnak egymagukban, szemben a világgal. A Jézus ünneplő sokaság arról tett bizonyságot a viselkedésével, hogy őt messiás királyként fogadja. A Páska ünnepre készülő Jeruzsálem tele volt a föld minden részéről érkező zsidó zarándokokkal. János evangélista még azt is megjegyzi, hogy ebben a hosannázó tömegben benne voltak azok is, akik tanúi voltak Lázár feltámasztásának. Szóval ezeknek az embereknek a lelke tele volt messiási váradalommal. Olyan felfokozott hangulatban lehettek, hogy most már tényleg megjött, akit vártunk. Csak éppen ezekkel a reményekkel tele alig foglalkoztak Jézusnak a valóságos személyével és tanításával. Mi már tudjuk, hogy mennyit ért az ő virágvasárnapi lelkesedésük. Mikor az elvárásaik összedőlésével szembesültek, mert az Úr Jézus nem robbantott ki felkelést, mert nem hajtott végre terrortámadásokat a rómaiak ellen, mert nem osztott ingyen kenyeret minden utcasarkon, ugyanilyen hévvel kiáltották a feszíts meget is. Ez a tény arra figyelmeztet minket, hogy vizsgáljuk meg a saját hitünknek az alapjait, a szilárdságát is, a Krisztus iránti lelkesedésünknek a mélységét. Nagyon jó dolog az, ha valaki lelkesedik Istenért. Ugye ez alatt azt értjük, hogy úgy látszik rajta, hogy most tényleg Isten a legfontosabb neki. De ha ez csak szalmaláng, ha ez tényleg csak most igaz, akkor tulajdonképpen nem beszélhetünk arról, hogy hiszünk. Ha csak fellelkesülünk, de aztán minden marad a régiben, akkor még nem vagyunk az Úrnak a gyermekei. Cseri Kálmán pasaréti lelkipásztornak az egyik kiváló mondása volt ezzel kapcsolatban, hogy a megtérést azt nem keresni kell, hanem akarni. Aki keresgél, az általában nem éri be azzal, amit talál. Mert már megszokta, hogy keres. Megy tovább, keres tovább. Hát, ha még mást is találhat. Aki viszont egy dolgot, egy személyt akar megtalálni, az meg tud elégedni, ha azt az egyet megtalálta. Egészen hasonló ez a dolog a párkeresésnél is. Aki az igazit keresi, nagyon könnyen lehet, hogy egész életében keres, mégsem fogja megtalálni. De aki egy konkrét személyt elkezd kiismerni, vele komolyra fűzi a szálakat, gyakori tapasztalat, hogy közben megtalálja benne az igazit. És már nem keres másikat, nem keres jobbat, mert megtalálta, akit keresett. Szóval Istent a megtérést akarni, az azt jelenti, hogy nem én szabom meg a kapcsolatunk jellemzőit, nem a saját elvárásaim vezetnek, hanem megengedem az Istennek, hogy meggyőzzön. Megengedem neki, hogy olyan legyen velem is, amilyen ő valójában. Hogy azt tegye velem is, amit ő jónak lát. Jézus alázatosan, mégis méltóság teljesen ült a szamárnak a hátán. Tehette ezt, mert tudta, hogy ezt a napot nem a földön, hanem a mennyben tervezték el. És ebből a szempontból nézve neki már teljesen mellékes volt, hogy a közvetlen környezetében lévők hogyan értik félre, hogy a sokasság mit gondol róla tévesen, hogy a rá irigykedő vezetők
milyen rossz indulattal tekintenek őrá.
Hiszen az Úr Jézus királysága az nem az emberek véleményétől függ. Királyt eleve sem választanak, úgy, mint mondjuk miniszterelnököt meg kormányt, de ráadásul a Krisztust végképp nem kell, mert minden hatalom az övé. Ő akkor is király, ha ezen a világon egyetlen egy ember sincs, aki őt királyának elfogadná. Úgyhogy az Úr Jézus számára az a fontos a virágvasárnapon, hogy a profécia beteljesüljön, hogy ő Szamárháton alázatos királyként bevonuljon Jeruzsálembe, és hogy ott bemutassa az áldozatát. Az ünneplő tömeg tudatlanul is, mint halálba menő alázatos királyt üdvözli. Hiszen ez az üdvözlés, hogy áldott, aki az Úr nevében jön, ez abban az időben, meg hát régebben is a papok részéről szóló köszöntés volt azok felé, akik az ország vagy a világ bármelyik tájáról eljöttek Jeruzsálembe áldozatot bemutatni. Tehát hozták az emberek az áldozati állatot, és így fogadták a papok őket, áldott, aki az Úr nevében jön. Ezzel a köszöntéssel fogadják az Úr Jézust, aki a Szamárháton ül. Ő tisztában van azzal is, hogy miközben teljhatalmú ura, igaz fejedelme, megváltó királya ennek az értetlenségtől egymástól feszülő világnak, csak úgy tud majd rendet teremteni, hogyha a halált is vállalja. Ezzel a kitartó alázattal bizonyul igazi, teljhatalmú királynak. Ugye mennyire más? A földi királyok kardlapoznak, meg tömeget oszlatnak. Ő pedig egy Szamárháton a legnagyobb alázattal vonul be abba a városba, ahol nem egészen egy héten belül a saját életét fogja odaadni ezért a városért, meg az egész világért. Nem menekül el, nem söpri le az ellenfeleit. Azon az úton halad, azon az egyetlen úton, amelyen a bűnt le lehet győzni, az engedelmességnek az útján, mint halálig. Arról, hogy milyen nagyon biztos volt ő saját küldetésében, a másodjára felolvasott vers, egy ószövetségi idézet adott nekünk tanítást. A 118. Zsoltárt értelmezte saját magára, ahol szintén áldozatbemutatásról is szó van egyébként, és ugye arról, hogy ki mehet be az Úr kapuján csak az olyan ember, aki szent és tökéletes, mondja a Zsoltáros. Tehát az az előzménye annak a versnek, hogy az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Na hát Krisztus magára értelmezi ezeket a szavakat, ő az a kő, amelyet az építők megvetettek, és amely így, kimaradva a falnak az egyhangúságából, a legfontosabb szerephez juthatott. A sarok követ a két fal találkozási pontján, az épület sarkán helyezték el, ahogy benne is van a nevében, hogy sarokkő, a legnagyobb terhet hordozta. Nyilván itt az eredeti görög szöveget figyelembe véve a boltívet összetartó zárókőre is gondolhatunk, annak is ugyanaz a neve a bibliai nyelvben, ugyanakkor a funkciója is egészen hasonló, hiszen ha az a kő nincs a helyén, vagy ha gyenge, akkor beomlik az egész boltozat. Tehát éppen ugyanúgy a súlyt a zárókő hordja, mint a sarkoknál a sarokkő. Nyilván ide a legjobb minőségű, a legkeményebb anyagú kövek kerültek, ezt minden építő jól tudta. Na de hát akkor mit jelent az, hogy megvetett ez a kő? Amit megvetettek, az lett a sarokkő. Hát a legszebbet csak nem vetik meg, hiszen csak azt teszik félre, ami megrepett, ami töredezett. Hát lehet, hogy a fele majd jó lesz valahova, tegyük félre, azért még ne dobjuk ki, de lehet, hogy nem is lesz rá szükség. Mit jelenthet vajon, hogy a félredobott, a repetnek, az összetörtnek tűnő, haszontalannak látszó kő az, amiből végül is sarokkő, vagy éppen a boltívet lezáró az építkezés utolsó köve lesz? Valószínű, hogy az ősi zsoltár egy régi zsidó közmondásra utal. Így mondják a kutatók. Ez a közmondás arról szólhat, hogy az Isten kegyelme által bekövetkezhet egy ilyen csodás átalakulás. Hogy a megvetett ember Istennek a csodája által mégiscsak megdicsőül, a halálra szánt, a halálba tartó
mégiscsak tovább élhet. Szóval, hogy amilyennek elsőre látjuk azt a követ, nem olyan az valójában. Vagy még ha olyan is, az Istennek hatalma van megváltoztatni a gyengét erőssé, a haldoklót élővé. Így már érthető. Az Úr Jézus a kereszt felé tartva, főleg a kereszten és a halálban, igencsak megrepett kő, igencsak elveszett ember benyomását keltette mindenkiben. Mégis ő volt az, aki a látszattal ellentétben a világ megváltójaként minden ellenségét legyőzte. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, mert gyengének, mert haszontalannak, megrepetnek, összetörtnek tűnt, mégiscsak győzedelmeskedett. Mégiscsak ő hordozza magán az egész világ bűnének a terhét. Az egész virágvasárnapi eseménysor tulajdonképpen ezt vetítette előre. Egy alázatos, magát nem hirdető, imádatot magának nem követelő, nem kampányoló, nem erőszakos és nem gazdag király érkezett Jeruzsálembe. Úgyhogy akik emberi szempontok szerint nézték őt, azok csalódtak benne. És már indultak is tovább keresni a megváltót, akit ők elképzeltek maguknak. De ez olyan, mint keresni az igazit, akit elképzelt valaki magának. Mivel csak a képzeletében létezik, így soha nem találja meg. Pont így jártak a Krisztust megtagadó zsidók is a megváltóval. A mai napig is keresik, de nem fogják megtalálni, mert már eljött. Közben végig ott volt a szemük előtt az igazi, a valóságos, akit az Isten megígért, akit elküldött, és aki el is végezte a küldetését maradéktalanul. Csak éppen ezt a megváltót nem emberi szempontok, elvárások, hanem az Isten iránti nyitottság és engedelmesség útján lehet csak felismerni. Sem a hirtelen leselkedő, de aztán ellanyhuló, sem a folyton kereső, de soha meg nem nyugvó emberi viselkedés nem ismeri fel. Elrejtve marad azok előtt is, akik két úrnak szolgálnak. Ő csak azok számára látszik már is királynak, akik uralmát teljes egészében elfogadják saját magukra nézve. Ahogyan az igehirdetés elején emlegetett dél-koreai parasztemberek. Az Isten hatalmasabb a mi bivajunknál. Ha neki ajándékozzuk a sok jóért, amit már eddig kaptunk tőle, bizonyára ezután meg fog tartani, és még több áldást ad majd nekünk. Ez az indulat hiányzik belőlünk, az úgynevezett európai keresztjénekből is. Hát ezt kellene újra megtalálni és követni. Az emberi elvárás mindig az újat keresi. Mindig másra irányul, mint ami van. Krisztusban azok ismerik fel a királyukat, akik ránézve ezt a viselkedést le tudják tenni. Akikben Krisztusnak a szeretete lecsendesítheti. Akik el tudják fogadni azt, hogy ők saját maguk is egészen összetörtek, de hogy éppen így elesettségüket elfogadva lehetnek Krisztusnak a sorstársaivá. Tehát aki nagy akar lenni közöttetek, mondja az Úr Jézus, az legyen szolga. Vagy másutt, aki meg akarja tartani az életét, elveszti. Pontosan ezzel az indulattal, amivel ő is megy, ezzel lehetünk az ő sorstársai és társai ebben az életben. Így örökölhetjük a győzelmét is. Akik nem erővel és nem hatalommal érik el a céljaikat, hanem az Isten mértéke szerinti helyes cselekedetekkel és kitartó imádsággal. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Építsd hát rá te is erre a sarokkőre az életedet valóságosan. Csak így menekülhetsz meg, csak így lehet az Úr Jézus a te számodra is úrrá, királlyá. Amen.